Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén hívjuk segítségül a Szent Lelket, és énekeljük a 370. énekünk első verszakát, amely így kezdődik: Jövel Szent Lélek Úristen. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Istenünk magasztalását, és a már megkezdett 370. ének második és harmadik verszakát énekeljük. A második verszak így kezdődik: Te szentségnek új világa.
Thank you.
Szentlélek, Úr Isten, szállj le mireánk, szenteld meg szemünk és szánk, és vezess minket az igaz hit egységére. Ámen. Isten igéjét, kedves testvérek, mai napul szolgáló lekcióként az apostolok cselekedeteiből olvasom, az apostolok cselekedeteinek második fejezetéből az első 4 verset. A Szent Lélek kiáradása. És mikor a pünkös napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenségben az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és elteli az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindenkire azok közül. És megtelének mindnyájan szent lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szólniuk. Imádkozzunk! Kegyelmes Isten, kérjük ma pünkösd ünnepén szent lelkedet, hogy töltsön be minket, és ezáltal megnyíljon értelmünk, megértsük az igét, amit olvasunk, megértsük az ige hirdetőjét, aki az igét hirdeti, kérünk vezérelj minket. Kérünk nyisd meg úgy értelmünket, hogyha esetleg valami eddig elkerülte figyelmünket, az most érthetővé váljon. Ha valami eddig zavaros volt, az most egyértelmű legyen. Kérünk, ne csak beszéljünk a Szent Lélekről, hanem tapasztaljuk is meg. Tapasztaljuk meg életünkben, tapasztaljuk meg imádságainkban, tapasztaljuk meg a szolgálatunkban, valóságos erőként, személyként és Istenként. Így kérünk, Istenünk, hallgass meg most minket, Jézus Krisztusért, a te szent fiadért. Ámen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 368. énekünket, a 368. ének első 2 perszakát. A 368. ének így kezdődik, jövel Szentlélek Isten. Isten igéjét, mely alapján Isten üzenetét hirdetni kívánom, Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első leveléből olvasom, a 12. fejezetből a 13. verset. Mert hiszen egy lélek által mi mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Ámen. Kedves testvérek, Először egy személyes élményről szeretnék beszámolni, és nem más egyházak ellen szólok, ők tudják, hogy milyen gyakorlatot űznek, csak abból a szempontból szeretném elmondani, hogy mi értsük, hogy a református tanításunk szerint mi az a mód és az a gondolkodás, amely szerint élnünk kell. Voltam pünkösdi gyülekezetekben, és lehet, hogy tudjátok, ott van egy olyan felfogás, hogy az újjászületéstől eltérő esemény az a bizonyos szentlélekkeresség. Ez azt jelenti, hogyha valaki újjászületett vagy megtért náluk, az még nem jelenti egyszer s mind azt, hogy meg is kereszteltetett úgymond a szentlélekkel. Itt most ne a vízkerességre gondoljunk, az egészen más. Egyszerűen csak az újjászületéstől eltérő esemény náluk a szent lélek keresség. Ez azt jelenti, a konkrét gyakorlatban úgy néz ki, lehet, hogy ti is tudjátok, hogy egy alkalmon, ahol a hívők összegyűlnek, előre hívják az embereket, és azt mondják, hogy kézrátétellel megkereszteltetnek úgymond szent lélekkel, kimennek, és több pünkösdi gyülekezetben is van egy olyan tanítás, hogy amikor megkereszteltetnek Szentlélekkel, tehát kiárad rájuk a Szentlélek, akkor mindig elkezdenek nyelveken szólni. És ez úgymond a nyelveken szólás az elmaradhatatlan jele annak, hogy ők megkereszteltettek a Szentlélekkel. Mi ellenben reformátusok, ezt elővételezésként mondom, úgy gondoljuk, hogy a Szentlélekkeresség, ha már így hívjuk, az már az újjászületésünk, megtérésünk idejében megtörténik, hiszen belekereszteltetünk az egyházba, a Krisztus testébe. Tehát mi, amikor megtértünk, amikor újjászülettünk, ez nem biztos, hogy egy detektálható időpont, de megtörtént, mi akkor egyszer s mind megkereszteltettünk a Szentlélekkel. Azért választottam ezt az igeszakaszt, és úgy érzem, hogy Isten is ezt szeretné közölni, mert a 12. fejezet, az első korintusi levél 12. fejezeteinek 13. verse tulajdonképpen a sarokköve annak, hogy most kinek van igaza. Ugye Pál azt mondja, hogy egy lélek által mi mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg. Tehát ezáltal lettünk Krisztus testének tagjai. Pál tulajdonképpen azt állítja itt, hogy minden korintusival, azaz minden korintusi gyülekezet taggal megtörtént ez a megtapasztalás, amikor is Krisztus testének tagjai lettek, azaz amikor keresztényekké váltak. Tehát ennek a keresztségnek, a Szentlélek keresztségnek az eredményeképp lettek, ahogy már mondtam, Krisztus testének tagjai, és lettek tagjai az egyháznak. Ezen igevers mellett eléggé nehéz kiállni a pünkösdiek magyarázata mellett, mely szerint a megtérés után következne úgymond egy Szentlélek keresztségnek nevezett nyelveken szólásos megtapasztalás. Tehát, még egyszer, ha Pál érveléséből indulunk ki, és ezt az ige szakaszt megnézzük, és tüzetesen megvizsgáljuk, akkor a Szentlélek keresztség egybeesik a megtéréssel. Igen ám, de föl szokták hozni azt, hogy az apostoloknak is két megtapasztalásuk volt, hiszen ne felejtsük el, hogy feltámadt Jézus vasárnap, oda megy az apostolokhoz, és azt mondja nekik, pünkösd előtt 50 nappal, tehát feltámadás reggelén azt mondja nekik, amikor rájuk lehel, hogy vegyetek szent lelket. Nyilvánvalóan, ha ezt mondta, akkor ott meg is történt ez, és érdekes, hogy ezután csak 50 nappal történik meg úgymond a nagy pünkösdi esemény. Ebből a pünkösdiek azt mondják le, hogy jé, hát az evangéliumokban is két megtapasztalás van, hiszen egyiket úgymond feltámadása után tapasztalták meg, gondolják, hogy ekkor születtek újjá, és utána pedig pünköstkor megtörtént egy második megtapasztalás. Ez egy fontos kérdés, ez egy fontos érv, de nézzük meg, hogy miről is van szó. Kérdés az, hogy a tanítványok valóban újjászülethettek-e már pünkösd után. Szeretném kiemelni, hogy itt a tanítványokról van szó, a közvetlen Jézus tanítványokról. Jézus azt mondja nekik már feltámadása előtt, senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az atya vonza azt, aki elküldött engem. De a tanítványok már Jézus feltámadása előtt mentek is, követték Jézust. Péter azt mondja, még Jézus feltámadása előtt jóval, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És ekkor nyilvánvalóan Péterben már még a feltámadás előtt elkezdődött a Szentlélek újjáteremtő munkája. Maga Jézus válaszolja azt Péternek a vallástételére, hogy nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei atyám. Továbbá Jézus azt mondja a tanítványokra, hogy ama beszédeket, amelyeket nekem adtál, ugye már mint az atya, ő nékik adtam, és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. A tanítványoknak tehát volt már hite a feltámadás előtt is, igaz csekélyebb értékű hite, azaz valószínűsíthetjük, hogy a tanítványok már a feltámadás előtt is újjászülettek. Nyilvánvalóan ez a megtapasztalás számukra a feltámadás reggelén, úgymond a váltságmű ismeretében vált egészen egészé. De miért nem lehet a tanítványokkal példálozni, ahogy a pünkösdiek teszik, a kettős megtapasztalásra vonatkozóan? A tanítványok életében pünkösd jóval többet jelent, mint egy individuális élményt. Fontos megértenünk, hogy pünkösd volt az átmenet a Szentlélek ószövetségi munkájából a Szentlélek új szövetségi munkájába, munkája és szolgálata között. Jól tudjuk, hogy a Szentlélek már az Ótestamentum idején is tevékenykedett. Azt olvassuk például a Teremtés könyvébe, hogy Isten lelke lebegett a vizek felett. Hát nyilvánvalóan itt a Szentlélekről van szó. Ott volt a Szentlélek a bírákkal, ott volt Mózessel, és így tovább. Azonban fontos, hogy mindig csak Isten által kiválasztott hívők életében volt ott, és mindenképpen egyfajta csekélyebb erővel, és szinte mindig csak a szolgálatukhoz szükséges erő és segítség gyanánt. Már maga Mózes vágyott arra, hogy lássa azt a napot, amikor a Szentlélek újszövetségi munkája eljön. Azt mondja, vaj, ha az Úrnak minden népe próféta volna, hogy adná az Úr az ő lelkét ő rájuk. Azt se felejtsük el, hogy a Szentlélek a különleges szolgálatokra adott erőt, még az Ószövetségben, Isten ezt a szent lelkes erőt, ezt vissza is tudta vonni. A Szentléleknek ez a csekélyebb ereje az Ószövetségben egyfajta gyengébb, kevesebb hatalmat is jelentett a sátán fölött. Azt se felejtsük el, ahogy Mózes, a többi ószövetségi proféta, Dávid király, stb. Ők is már várták és előre tekintettek a Szentlélek új szövetségi munkájára. És milyen érdekes, hogy maga Jézus mondja keresztelő Jánosról azt, és keresztelő Jánost úgy tartjuk számon, hogy ő az utolsó ószövetségi proféta. Ő az ószövetségnek tulajdonképpen a befejezése. Jézus mondja róla, és ezt sokszor nem értjük, hogy a legkisebb a mennyek országában nagyobb lesz, mint ő. Mert János még nem tapasztalja meg azt, amit mi már megtapasztalunk. Jézus életében pedig elkezdődik ez az új szövetségi munka. Itt látjuk először ezt a nagyobb erőkitöltést, ezt a nagyobb erőmegnyilvánulást. Azt olvassuk például, hogy leszáll a Szentlélek Krisztusra, amikor a Jordánban megkeresztelkedik, majd megtér léleknek erejével Galileába. Ezután fogjuk látni, hogy mit jelent a Szentléleknek ez a nagyobb ereje, ez a nagyobb megtapasztalása, hiszen Jézus démonokat űz ki szavával. Minden beteget, akit hozzávisznek, meggyógyít. Azonban a tanítványok, még ha újjászülettek is, és már volt egy hitük Krisztusban, nem lehettek részesei az újszövetségi erővel való felruházásnak pünkösd napjáig. Ugye Jézus nem véletlenül mondja, hogy maradjanak Jeruzsálembe, és megígéri nekik, hogy vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön reátok. És ez egy fordulópont volt a tanítványok életében, hiszen a híres jóéli profécia beteljesedett, amikor Jézus felment a mennyben, elküldte a Szent Lelket, immár új teljességben és új erőben. Milyen eredménye volt azonban a tanítványok életében Pünkösnek? Ezek a hívők, a tanítványok, akik már megtapasztalták életükben a Szentlélek ószövetségi csekélyebb erejét és szolgálatát, Pünköstkor egy cezúránál hirtelen megtapasztalják a Szentléleknek az új szövetségi erejét, az új szövetségi tapasztalatot. Ez ugye a Jézus életében már megkezdődik, egyfajta elővételezésként, ami Pünköstkor meg fog történni, de Pünköstkor a maga teljességében végleg betöltődik ez az ígéret. Innentől kezdve, a Szentlélektől való felruházástól kezdve, a tanítványoknak nagyobb hatékonyságot jelent ez mind tanúságtételükben, kiállásukban, bátorságukban, nagyobb hatalmat a hívőket befolyásoló bűn felett. A Szentlélek új szövetségi ereje eredményezi azokat a szolgálati ajándékokat, ezeket hívjuk kegyelmi ajándékoknak, amelyek segítségével mi szolgálni tudunk, és amelyek segítségével a tanítványok is szolgáltak. Ezeknek az ajándékoknak egyfajta közösségi aspektusa volt, hiszen nem csak személyes használatra adattak, hanem Krisztus testének építésére. Ez egyben azt is jelentette, hogy az evangélium már, mivel mindenkire kitöltődött, egyébként Pünköstkor voltak ott prozeliták is, tehát olyanok, akik pogányok, csak zsidókká lettek, hogy gyakorlatilag már a Szentlélek munkája nem úgy, mint az Ószövetségben csak Izraelre, hanem mindenkire, mindenkire, aki megtér, érvényes volt. Pünkös napja tehát valójában egy átmenetet jelent, ezen a napon kezdődött el, és ezen a napon vált elérhetővé a Szentlélek új szövetségi szolgálata. Tehát, még egyszer, a tanítványok azért voltak különleges helyzetbe, mert ők éppen a Szentlélek ószövetségi szolgálatából, az új szövetségi szolgálatába való átmenet idejében éltek. Mindez mit jelent számunkra? Azt jelenti, hogy nekünk nem kell várnunk egy második pünkösdöt. Mi már a Szentlélek új szövetségi munkájában vagyunk benne. Ezért, ha valaki azt mondja nekünk, hogy keresztelkedj meg Szentlélekkel, és éld át azt, amit pünkösdkor átéltek a tanítványok, hogy elkezdtek nyelveken szólni, és tüzes lángnyelvek jelentek meg, az rosszul mondja. És pedig azért, mert mi már nem ennél a cezúránál élünk. A tanítványok tehát olyan hívők, akik a Szentlélek újszövetségi megtapasztalása után a Szentlélek újszövetségi megtapasztalásának részeseivé lettek, mondhatjuk ők is, hogy ők egyedül ószövetségi hívőkből újszövetségi hívőkké váltak. Mi azonban rögtön, ahogy megtérünk, újszövetségi hívők vagyunk. Azonban ne felejtsük el, és ezt Jó Sándor az egyik prédikációjában hangsúlyozza is, hogy nekünk is van a Szentlélekkel kapcsolatos megtapasztalásunk. Nem csak arról van szó, hogy újjászületünk, megtérünk, és ennyi volt. És onnantól kezdve annyi a Szentléleknek a munkája, hogy amikor kinyitjuk a Bibliát, megértjük. Ez is, de van ezen kívül másik. Ha már a pünkösdiek élményét el akarjuk helyezni valahova, azoknak az embereknek, akik kimennek oda és bizonyos megtapasztalásokban részesülnek, ne söpörjük le az asztalról, nyilvánvalóan sok embernek közülük is van a Szentlélekkel kapcsolatos valódi megtapasztalása. Azonban ezt ne Szentlélekkerességnek hívjuk, mert mint láttuk, az a megtéréssel és az újjászületéssel egy időben történik, ahogy már a korintusiak idejében is az új szövetségi egyházban. Ezt úgy szoktuk hívni, vagy úgy hívhatjuk esetleg, hogy szent lélekkel való beteljesedés. Maga Pál apostol mondja azt, hogy teljesedjetek be szent lélekkel. Ezt az efézusiaknak mondja, és nekik mondja azt, hogy ne bortól részegedjetek meg, hanem teljesedjetek be szent lélekkel. Pál ezt felszólító módban mondja, és tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy szüntelenül teljesedjetek be Szentlélekkel. És ez a megfogalmazás valami olyasmit sugall, ami többször is megtörténhet egy keresztényjel. Az újjászületésünk egyszer történhet meg, azonban a Szentlélekkel való beteljesedés az a hívő életét végig jellemzi. Az ilyen beteljesedésnek milyen gyümölcsei lehetnek? Hát például az Efézus 5 szerint lehet dicséretmondás, vagy hálaadás, vagy egyfajta megújult erő, megújult kapcsolat a másikhoz, a testvéremhez. Sőt, ez lehet egy megnövekedett megszentelődés is. Jól tudjuk, hogy újjászülettünk, és onnantól kezdve életünk szentségben növekszik. És ez a megszentelődés, ez a fokozatos növekedés, ez halálunk napjáig tart. Az ilyen betöltekezés egy nagyobb erőt jelenthet a szolgálatban. Egy tulajdonképpen a lelki ajándékok felhasználásának hatékonyságát. Fel tudom használni a lelki ajándékokat, ki tudom őket aknázni, folyamatosan erőssé tesz, folyamatosan készé tesz a szolgálatra. Az apostolok cselekedeteiben is találunk például példát a Szentlélek többszöri kitöltésére. Az apostolok cselekedetei 2:4-ben azt olvassuk például, hogy a tanítványok is, akik velük voltak, megtelének mindnyájan Szentlélekkel. Később, amikor Péter apostol a Sanhedrin, a zsidó főtanács előtt áll, azt olvassuk, és Péter innen merített bátorságot, akkor Péter Szentlélekkel megtelve mond a nékik. Tehát ez újra és újra megtörtént. Később Péter és a többi apostol, amikor visszatérnek a gyülekezetbe, és elmondják, hogy mi történt, akkor csatlakoznak hozzájuk imádságban, és ezt olvassuk, miután imádkoztak, megint megtelének Szentlélekkel. Az események sorrendjét Lukács pontosan leírja, és minek utána könyörögtek, megmozdul a hely, ahol egybegyűltek, és betelének mindnyájan Szentlélekkel, és az Isten igéjét bátorsággal szólják vala. Látható tehát, hogy a Szentlélekkel való betöltekezés nem egy egyszeri esemény, hanem egy olyan dolog, ami a mi keresztény életünkben újra és újra és újra bekövetkezhet és megtörténhet. Ez megtörténhet egy adott pillanat alatt. Megtörténhet egy hevesebb érzelmi reakcióban is akár, de megtörténhet egy adott személy hosszabb periódusában is, életének akár 10-20 éve alatt. És ezt nem értette meg egyszer egy pünkösdi lány, akivel beszélgettem. Az én nagymamám klasszikus, idézőjelben református hívő volt, vidéken élt falusi kendős néni, egész nap a Bibliát olvasgatta, és hát nyilvánvalóan csak az Istenre mondhatjuk azt, hogy jó, de ha ő hívő volt, akkor nem tudom, hogy ki lehet az. És beszélgettem egy pünkösdi lányjal, és ő azt mondta, mivel a nagymamának nem volt egy olyan élménye, hogy megkereszteltetett volna Szentlélekben a második áldás, ugye, és nyelveken szólt volna, ezért ő a pokorra fog jutni. És akkor elképedtem, hogy hát ez milyen hülyeséget beszél. Hát hogy lehet ilyet mondani? Hát azért, mert a reformátusoknál nincsen egy ilyen hirtelen megtapasztalás, attól még a megszentelődés, az folyamatosan növekszik. Hát gondoljunk ezekre a régi, igazi templomba járó hívőkre. Hát a saját életetekben is tapasztalhatjátok, hogy ez, itt nem ilyen liftszerű ugrások vannak, hanem napról napra növekszünk, napról napra betöltekezünk a Szentlélekkel. Ki hevesebben éli át, ki kevésbé hevesen, ki érzelmi megnyilvánulásba, ki abba, hogy a Bibliát olvassa, és egyre többet ért belőle, kinek milyen kegyelmi ajándékai vannak, de ez fokozatosan növekszik. Egyébként még egy adott igehelyet szeretnék hozni. Például az apostolok cselekedetei 6:3-ban azt olvassuk. Válasszatok azért, atyám fiai, 7 férfiút közeletek, akiknek jó bizonyságuk van, ez a diakónus választás, kik Szentlélekkel és bölcsességgel teljesek. Vagy amikor Barnabásról, Pál apostolnak a társáról olvassuk azt, hogy mert jámbor és Szentlélekkel és hittel teljes férfiú volt ő. Mi tehát az üzenet mindebből, kedves testvérek? Az, hogy a Szentlélek kerességünk összefoglalva, az egy egyszeri esemény volt. Amikor mi megtértünk és újjászülettünk, a lélek bekeresztelt minket Krisztus testébe egyszer is mindenkorra. Hálát adhatunk ezért, hogy e megtapasztalás részesévé tett minket Isten. Ez egy bibliai tény, ez egy bibliai tény, ami megtörtént velünk, kivel hevesebben, kivel kevésbé hevesen, de ez megtörtént velünk. Ez egy kitüntetés, ez egy elhívás, és ez valami csodálatos. Ez valami hihetetlen titok, amelynek látszanak az áldásai. Mi ezért, ahogy az Ószövetségben nevezik Izraelt, királyi papság és szent nép, mi ezért királyi papság és szent nép vagyunk. Tudom, hogy ez furcsán hangzik, meg egy kicsit erőltetetten, de a Biblia ezt jelenti ki rólunk. Elmélkedjünk ezen, mert ezek bibliai tények. Megkereszteltettünk tehát Szentlélekben egyszer, de emellett mindig újra és újra kérhetjük, hogy beteljesedjünk a Szentlélekkel. Életünk nehéz szakaszaiban, amikor úgy érezzük, hogy az igeolvasás nem elég eredményes, amikor úgy érezzük, hogy a szolgálatunk nem elég eredményes, mindig kérhetjük Istent, hogy újra és újra töltsön be minket Szentlélekkel, ahogy a prédikáció elején is mondtuk, hogy Szentlélek Úristen, tölts be minket. Lehet, hogy ez a betöltés nem nagy csinnadrattával történik meg, de beteljesedve, folyamatosan, a lélekkel haladva, a megszentelődés útján megyünk előre, nyíl egyenest, míg nem azt a hervadhatatlan koszorút elnyerjük, amiről Pál apostol beszél. Ámen. Kedves testvérek, úrvacsorára készülődve énekeljük a 223. énekünket. A 223. énekünk első 3 versszakát így kezdődik: Istenem, én nagy bűnös ember.
Jézus Krisztus mondja: Íme az ajtó előtt állok, és üszörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogyan szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. Legbővebben Pál apostol adja elénk a korintusi gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében a 23. verstől kezdődően a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, és egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, amaz új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. A következő szavakkal folytatja Pál apostol a levelet. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Cselekedjük mi is most ezt, vizsgáljuk meg önmagunkat. Imádkozzunk! Megváltó Urunk, egyedül Te érdemelsz minden dicséretet, mert egyedül Te álltál oda a helyünkre, ahol minket kellett volna sújtani az igazságos Isten ítéletének. Magasztalunk Téged ezért. Szeretnénk most a mennyei seregek imádságával dicsérni a Te nagy nevedet, Jézusunk. Méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt, dicsőséget, hatalmat, tisztességet és áldást. Köszönjük, hogy Te tetted lehetővé számunkra, hogy nem kell elaltatnunk a lelkiismeretünket, nem kell gyötrődnünk a bűntudat miatt, hanem eljuthatunk a bűnvallásig, és aki előtted pakolja ki a bűneit, arról Te leveszed bűneinek a terhét. Segíts el minnyájunkat ide, és ajándékozz meg azzal az örömmel, ami a szabadulásnak az öröme, azzal az engedelmességgel, aminek az irántad való hála az indítéka, és azzal a bátorsággal, hogy erről másoknak is boldogan tanúságot tegyünk. Segíts most ebben a csendben elmondani a magunk vallomását is. Áldunk és magasztalunk, Urunk, azért, hogy Te hallod és számon tartod bűnvallásunkat, imádságainkat. Áldunk és magasztalunk a bűnbocsánat ajándékáért. Amen. Bűnvallásunk után a hitünket valljuk meg, mondjuk el együtt az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi úrunkban, kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a koporba. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz elérendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetlen a keresztény Anya Szentek házat, hiszem a Szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.
Most pedig még néhány kérdést intézek hozzátok, melyekre őszinte szívvel és lélekkel válaszoljatok, ami Urunk Istenünk színe előtt. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtetett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyallók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést és kárhozatot érdemeltek. Ha hisszük, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Ha ezt így hiszük, akkor mondjuk, én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe. Ha így hiszük, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt ígérem és fogadom.
Én ezt ígérem és fogadom.
Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most ezért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő fiába, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Ámen. Íme, kedves testvéreim, minden készen van. Jöjjetek, részesedjetek a szent jegyekben, a gyülekezetben megszokott rendben, tehát először az ablak felüli oldalon ülő testvérek, majd a belső oldalon, végül pedig a templomunk oldalsó részében ülő testvérek. Közben pedig énekeljünk, az első énekünk a 463. dicséretünk legyen mindegyik verszakával is, aztán pedig az utána következő énekeket addig, amíg arra szükség lesz. Íme, kedves testvéreim, így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztusunk az utolsó vacsorát, így éltek ezzel az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, Isten kegyelméből pedig most mi is. Hajtsuk meg a fejünket most, bűnvallók, hálaadó imádságra. Úrunk Istenünk, imádunk téged most elsősorban azért, mert elküldted szent lelkedet. S magasztalunk, hogy mint isteni személy bennünk él, s így lehet bűnbocsánatunk, szabadulásunk, és így találkozhat veled ma is minden megtérő bűnös. Kérünk, segíts nekünk arra tekinteni, amit a Szentlélek elvégez bennünk. Segíts, hogy a föld élet akadályai, terhei, nehézségei vagy bűnei, kísértései között a döntő az legyen számunkra, akit te vagy, és amit végzel bennünk. Köszönjük, Urunk, hogy most is a tekintetünket magadra vonzottad. Köszönjük, hogy örömhírrel indulhatunk el. Köszönjük, hogy megújult lélekkel, szívvel, és kérünk téged, vezess abban is, és adj nekünk bátorságot ahhoz is, hogy ezt továbbadhassuk, hogy lehessünk mi is örömhírmondók, vigasztalók, bátorítók. Imádkozunk, Urunk, így most, családunkért, egész gyülekezetünkért, egyházunkért, és különösképpen is könyörgünk népünkért. Annyi nyomorúság és bűn van, Urunk, bennünk, körülöttünk. Könyörülj meg rajtunk, bocsásd meg ezt nekünk. Kérünk, hogy állj ott a betegek mellett is. Add békességedet, Úr Jézus Krisztus, azt a békességet, amely nem függ a körülményektől. Segítsd őket is, hogy rá tudjanak tekinteni, téged tudjanak segítségül hívni a nyomorúság idején. Vedd körül őket vigasztaló, gyógyító szereteteddel. Áld meg, kérünk, az ünnepünk folytatását is, hogy hadd lehessen az is veled együtt eltöltött és így valóban áldott időszak, s légy velünk majd a hétköznapokban megint, hogy hadd tapasztalhassuk meg ott is újra meg újra szent lelked vezetését, bátorítását, erejét, jelenlétét. Áldunk és magasztalunk, Urunk, minden ajándékodért, és köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Adj minden napi kenyerünket, ad meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Isten igéjére válaszoljunk hála áldozattal is, amint az ige tanítja. Legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Adjatok, és adatik nektek. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek, viszonzásul nektek. Lukács evangéliuma 6. fejezetének 36. 38. verseiben olvashatjuk ezeket. Urunkat, Istenünket áldottuk, magasztaltuk már az ünnep áldásaiért, ajándékaiért, az ő szolgájának is hadd köszönjük meg most az üzenetet, amit elhozott. Így fordulok most köszönő szavakkal, meg áldás kívánással is legátusunkhoz, Márkus Tamáshoz, aki a Károly Gáspár Református Egyetem hittudományi karának negyedéves hallgatója. Köszönjük a bátorító, biztató szavakat, és bár így lenne, hogy a Szentlélek az ott lenne, jelen lehetne az életünkben, a mindennapjainkban, vezethetne, bátorítana, és be tudnánk töltekezni, megtelni egyre jobban a lélekkel, és kívánjuk ezt. Mi is kívánunk sok áldást a további tanulmányokra, a szolgálatokra és az egész életére. A testvéreket pedig sok szeretettel hívom a ránk következő napok alkalmaira is. Következőképpen alakul a gyülekezeti alkalmaink rendje. Holnap este a keresztkérdések kurzus következő alkalma lesz 7 órai kezdettel, szerdán 9 órától nyugdíjas délelőtt, 10 órától babamamakör, délután 5 órai kezdettel pedig ifjúsági biblióóra lesz. Csütörtökön 6 órai kezdettel gyülekezeti biblióórát tartunk, pénteken délután pedig 4 órától felnőtt konfirmációi előkészítő lesz. Vasárnap, ha Isten is éltet bennünket, reméljük, akkor 10 órától, tehát a szokott időben lesz Isten tisztelet. Hirdetem azt, hogy az utána következő vasárnap, tehát június 10-e, 10-i Isten tiszteletünk egyben tanévzáró Isten tisztelet is lesz a hittanos gyermekeink számára. Kérem, hogy gondoljunk rájuk és a családokra imádságainkban, és erre a tanévzáró Isten tiszteletre is. Pünkösdi gyülekezeti hírlevelünk megtalálható hátul ott a kiáratnál, aki még nem vitt el belőle, annak a figyelmébe ajánlom, és egyben kérem, hogy vigyünk másoknak is a házban, lakótelepen, vagy az utcánkban, a környéken, hogy minél többen olvashassák. Köszönjük szépen mindazoknak a fáradozását, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a hírlevél elkészülhessen. A Reménység Fesztiválra hívom még fel a testvérek figyelmét, amely most hétvégén lesz. További információkkal tudok szolgálni ismertetővel, akit érdekel, az forduljon hozzám. És most pedig a 448. dicséretünket keressük meg. 448. énekünket énekeljük. 448. dicséretünk 6. és 7. verszakait, a 7. majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. További áldott pünkösdi ünnepet kívánok minden kedves testvéremnek. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.